Köszönjük szépen Pálffy Gézának a lényegre törő tartalmas előadását, és nem tudom megállni, hogy ne említsem meg pár szóval azt a kudarcba, tehát nem sikerült tervünket, amit nem tudtunk megvalósítani a Brodary Chief kapcsán, pedig ez is egy nagyon érdekes dolog lett volna. Ugye egy pártváltó levélről van szó, amelyben Brodarich az egyik királytól a másikhoz áll, és nagyon sok tanúsággal szolgál ez a levél, vagy szolgálna ez a levél a mai politikusoknak, hogy hogyan kell pártot váltani, hogyan kell megmagyarázni azt, hogy miért ide vagy miért oda állok, illetőleg ha fordítva, tehát ha még egy fordulat, még harmadik, negyedik fordulat bekövetkezik, ez zseniálisan csinálta Brodarich. Végül is aztán ez a programunk nem valósult meg. Szeretném fölkérni szintén a Történettudományi Intézet újkori témacsoportjában dolgozó Oborni Terész tudományos főmunkatárst, hogy tartsa meg Vir Doctus, Doctoret Doctus Brodarich István János király szolgálatában című előadását.
Köszönöm szépen, tisztelt hölgyeim és uraim! Az előttünk álló 15 percben Brodarich István életútját szeretném bemutatni az önök számára, amely abban a történelmi közegben és helyzetben zajlott le, amelyről az imént Pálffy Gézától hallottunk. Ki fog derülni az előadás során az is, hogy honnan vettem a Vir Doctoret Doctus idézetet, ki volt az, aki így nevezte meg Brodarichot. Brodarich István egyike volt azoknak a 16. század első felében élt humanista íróknak, tudósoknak, államférfiaknak, akik a Mohácsot követő zűrzavaros évtizedekben előbb-utóbb Szapolyai János pártján kötöttek ki. Feltűnő és a szakirodalomból jól ismert, hogy a szapolyai udvarában tevékenykedő államférfiak között sokan voltak horvát délszláv származásúak. Hogy csak néhányat említsek közülük, Tranquillus Andronicus, később aztán Verancsics neve, vagy Statileo János, Frangepán Ferenc, és hát mindenek előtt a legnagyobb tekintélyre és befolyásra szert tett Utyeszenics vagy Martinuzzi fráter Györgyöt kell megemlítenem. Hogyha Brodarich pályafutását nézzük, akkor elsőként azt kell mondanom, hogy az ő élete és életútja a Mohács előtti időkben kezdődik. Humanista tanulmányokat folytat Padova és Bologna egyetemein, és 1506-ban kánonjogi doktori címet szerez. 1522 és 25 között megszakításokkal, de több esztendőben hosszú időt töltött Rómában, ahol királyát, II. Lajost képviselte és az ország külügyeiben intézkedett. 1526 tavaszán még II. Lajos nevezte ki szerémi püspökké és kancellárrá, tehát ebben a pozícióban, vagy ebben a helyzetben éri Brodarichot a mohácsi kataklizma, és hát nyilvánvalóan el kell döntenie neki is, ahogyan az ország főurai közül sokaknak, hogy melyik oldalra áll. Nem véletlen, és talán a nyilvánvalóan következik az ő Mohács előtti karrierjéből, hogy a Habsburgok oldalán kezdi meg a Mohács utáni időszakot, Ferdinánd pártjára áll, és Mária királynéval, a Budáról elmenekülő Mária királynéval együtt Pozsonyba utazik, és hát ott egészen az esztendő végéig, decemberéig egyértelműen jelentős szerepe van Mária királyné Habsburg udvarában, és ekkor még nem derül ki, vagy legalábbis nem látható, hogy bekövetkezik ez a nagy változás. Még annyit szeretnék előre bocsátani, mielőtt áttérünk a Brodarich életével kapcsolatosan az egyik legfontosabb, vagy legkérdésesebb lépésre, hogy abban a helyzetben, abban a politikai helyzetben, amiről az előző előadásban részletesen hallottunk, szinte mindennapi volt a pártváltoztatás. Tehát vagy politikai karrier, vagy pedig birtokok reményében, vagy egyáltalán csak a királyok helyzetének megítélésétől függően a korabeli politikai vezetők közül számosan váltottak pártot. Sokukról tudjuk, hogy mi lehetett ennek az oka. Brodarich volt az egyetlen olyan ember, legjobb tudomásom szerint, az eddigi ismereteink szerint, aki egy hosszú levélben írta meg ennek a pártváltásnak a történetét. Itt még ezen a a dián vessünk egy pillantást, nem fogok róla beszélni, de 1527-ben ő volt az, aki a Mohácsi csata igaz történetét megírta Jagelló első Zsigmond lengyel király felkérésére, és aztán máig is használatos forrása ez a történettudománynak. Humanista kapcsolatokra tett szert itáliai tanulmányai során, és ezek a kapcsolatok a későbbi életútjában is fontos szerepet játszottak, hiszen részben az itáliai humanistákkal, részben pedig a lengyel királyi udvarban ez időben kialakult és virágzó erazmista, humanista kör tagjaival a későbbiekben is nagyon szoros kapcsolatot tartott. Ezekről részletesebben most nem fogok beszélni. És íme itt ezen a dián látható annak a bizonyos búcsúlevélnek, Dévényben 27. március 18-án kelt búcsúlevélnek az utolsó oldala, amely a bevezetőben említett Brodarics emlékkönyvben, illetve a Turul nevezetes 2011-es számában is megjelent. Ez egy ötoldalas levélről van szó, és akinek a kezébe még nem került volna, szívesen körbeadom, hogy ne csak az utolsó oldalt a dián, hanem esetleg több oldalt megtekinthessenek belőle. Ennek a búcsú levélnek az előkerüléséről is hallottunk a bevezetőben. Valóban egy unikális történeti forrásról van szó a 16. századból. És hát Brodarics levele alapján, illetve a Turulban megjelent feldolgozások alapján egy kis rövid kivonatot készítettem arra vonatkozóan, hogy vajon hogyan indokolta meg ő ennek a pártváltásnak az okait, hogy tudnillik 1527 márciusában Pozsonyról Budára utazott, és ezzel hát kinyilvánította, hogy az egyik király oldaláról a másikra állt. Két csoportra oszthatjuk a levél tartalmát. Az elsőben az elvi okokat foglalta össze. És utalok arra, hogy az önöknek kiosztott kis részletekben is ezek nyomon követhetők eredeti megfogalmazásban. Az elvi okai között tarthatjuk számon, hogy kifogásolta Ferdinánd részéről azt a törekvést, hogy fegyverrel kívánja meghódítani az országot. Brodaricsnak nagyon komoly kifogásai voltak ez ellen, hiszen azt gondolta, hogy keresztények harcolnak keresztények ellen, az ország pusztulása fog ebből következni, és egyszerűen ő nem állhat erkölcsileg, nem állhat egy ilyen akció mögé és egy ilyen uralkodó mögé. A második pont, hogy kétségbe vonta Ferdinánd jogát a magyar trónra. A Turulban és a kötetben is Géza elemzéséből ismerjük azt, hogy valójában nem egészen helytállóan értékelte ő a két király megválasztásának körülményeit, de ez alatt a pont alatt azt érthetjük, hogy Brodarics véleménye szerint Jánost ugye egy nagy létszámú országgyűlés választotta meg, ahogyan a magyar királyságban az szokás volt, és azt írja, az a 4-5 ember pedig, aki Ferdinándot megválasztotta, hát azt ő a maga részéről nem ismeri el legitimnek. Ehhez hozzátehetjük azt is, hogy erről a pozsonyi választásról, hogy valójában az ország főurainak legjelesebbjei voltak ott, és nagyon komoly súlya volt Ferdinánd megválasztásának is, de itt most Brodarics személyes véleményét tudom idézni. Ellenben legitimnek ismerte el János megválasztásának körülményeit, és azt már én tettem hozzá zárójelben megjegyzésként, hogy ne felejtsük el, hogy a levél írásának időpontjában János már meg volt koronázva a Szent Koronával, Ferdinánd koronázására pedig majd csak az esztendő végén kerül sor. A személyes okok hasonlóan jelentős szerepet játszottak a pártváltásban, bizalmatlanságot érzett személyével szemben a pozsonyi udvarban, több olyan döntést hoztak Mária udvarában, amelyről őt nem értesítették, nem tudott róla, utólag derült ki, megalázónak érezte azt a csekély fizetést, amit kap az udvarban. Ferdinánd katonái az ő pozsonyi házára is rárontottak, és hát egyéb hasonló sérelmek is érték. És végezetül azt írja, hogy tisztázni akarja magát János király országgyűlésén Budán az ellene felhozott árulási vádak ellen, hogy tudnilik, mint Lajos kancellárja a királyi pecsét birtokában jogsértéseket követett volna el. És hát végezetül a levél végén még egyszer felhozza azt a gondolatot, hogy őt az ország sorsáért érzett őszinte aggodalom vezeti, és ebben a helyzetben nem tud más tenni, mint hogy Ferdinándot elhagyja, és János király szolgálatába álljon. A szolgálat 1527-től 1539-ig tartott, és én is kicsit gyorsítani fogok most már a diákon. Itt láthatjuk nagyjából, hogy elsősorban és főként, mint diplomata szolgálta királyát. Krakóba utazott többször ebben az időszakban, és hát a 1529-re ugorva rögtön egy versének a publikálását követően Krakóban, mint művelt, bölcs és becsületes embert idézték Brodarics személyiségét. Utána Velencében, Párizsban és Bolonyában szintén Szapolyai János érdekeit szolgálva legfőbb diplomatájaként jutott el, majd Regensburgban a birodalmi gyűlésen próbálta királya érdekeit védeni. 32-33 telén a már Ferdinánddal folytatott tárgyalások vezető diplomatája és tárgyalópartnere volt. Más színnel jelöltem, hogy 32-ben pécsi püspöki címet kapott. Tovább folytatva a János szolgálatában töltött esztendőket, Cornelius Schepper 1533-ban azt írta, hogy a tárgyalások folynak ugye a Habsburgok és János között, a Vajda környezetében nincsenek igazából képzett és művelt emberek. Három ember sorol föl, akire a Vajda, azaz Szapolyai János számíthat. Frangepán Ferences kalocsai püspök írja, Verbőci kancellár és Stephanus Brodericus, aki doctor et doctus, megpróbálom úgy fordítani, hogy képzett, iskolázott és művelt ember is egyszerre. És hát ez mindenképpen egy elismerő jelző az ő személyével kapcsolatban. A tárgyalások tovább folytatódnak Bécsben Ferdinánd és Szapolyai János között. 36-ban János azzal az ötlettel áll elő, hogy ő valójában 5. Károllyal szeretné ezeket a megegyezéseket folytatni, és Brodarics Rómán át Nápolyba megy 5. Károlyhoz. Sikertelen a tárgyalás, visszatér, és ekkor kapja, mint egy jutalomként tevékenységért a váci püspöki címet. 1537-ben Krakóban már Izabellával tervezett házasságának előkészítésére utazik, és a 37-es körmöcbányai tárgyalásokat szeretném még mutatni, hogy ott is hát egyre elkeseredettebben próbálja ő maga a tárgyaló delegáció vezéralakjaként létrehozni a megegyezést a Habsburg és a szapolyai fél között. Élete főműve végül is a Váradi béke 1538-ban, amely ekkor jön létre. Ő lesz az, aki 38. június 10-én Wroclawban Ferdinánddal aláíratja a békét, és hát a béketárgyalások másik főszereplőjének, Fráter Györgynek egy képét láthatjuk itt. 1539-re ugorva Brodarics lesz az, aki Izabella jövendő magyar királynéért Krakóba utazik küldöttséggel, Verbőcivel, Balassa-Boldizsárral, és hát ott január 31-én egy jelképes esküvő lezajlik Krakóban, és majd ezután indulnak Magyarországra. A házasságkötésre március 2-án Székesfehérváron kerül sor, és Budán zajlanak a lakodalmi ünnepségek. Nézzük meg, hogy hogyan vélekedtek erről a házasságról a lengyel királyi udvarban a dinasztikus kapcsolatok szempontjából. Az új alkancellár írta ezt a köszöntő beszédének ezt a szép részletét, hogy ez az új kapocs a két szomszédos országot, Magyarországot és Lengyelországot sokkal erősebb szálakkal és csaknem acélkemény kötelékkel fogja összekötni. A Brodarics címert szeretném még bemutatni a vége felé járva az időmnek, amelyet szintén a kötetben ismerhetünk meg. Ez egy rekonstrukció volt, és Laclavik György mutatta be a magyarázattal. És hát azzal búcsúznék Brodarics történetétől, hogy egyrészt az aláírását láthatjuk itt 1527-ből az ismert Brodarics levél utolsó lapján látható ez az aláírás, és összegzésképpen azt mondhatjuk el az ő tevékenységéről, hogy egyértelműen ő volt Szapolyai János legkimagaslóbb diplomatája, egy olyan művelt, humanista, több nyelvet beszélő, becsületes, a munkáját mindig tisztességesen és a király megbízatásait mindig tisztességesen elvégző férfiú volt, az udvar vezéralakja, akiről mind a kortársak, mind pedig a későbbi történeti szakirodalom egyetértett abban az ő személyét és szerepét taglalva, hogy egy rendkívül őszinte és becsületes emberről van szó. Én azt gondolom, hogyha a sors úgy hozza számára, hogy ezt az életutat Ferdinánd udvarában kell lefutnia, akkor ott is Ferdinánd is ugyanígy számíthatott volna az ő emberi kvalitásaira és az ő erkölcsös tisztességes tevékenységére, és hát a szintén 1527-ből Andrzej Krycskinek, lengyel barátjának írott leveléből származó részlettel szeretném zárni. Soha semmi más nem akartam, mint azt, amiről úgy véltem,